Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok, a mikrofonnál mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel a jelenlegi fejlesztésekről fogunk beszélni, természetesen a városunk tükrében. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Legelőször kezdjük azokkal a felújításokkal, ami nem feltétlen pályázathoz kötődik, hanem jelenleg is látható a városban. Talán az Ady utca az, aminél most a legnagyobb munkálatok folynak, vagy legalábbis az elmúlt napokban és hetekben munkagépek voltak. Hol tart ennek a felújítása, és mi lesz majd a végeredmény?
Néhány héttel ezelőtt adtuk át a megújított Tinódi utcát, és akkor arra a sajtótájékoztatóra készülve számoltuk össze, hogy az volt a 17. befejezett útépítési vagy útfelújítási projektünk. Ezeket követi sorba az Ady Endre utcának, illetve a Szabadkai és Szent Imre utcának a felújítása. Talán az Ady Endre utca az, ami jobban megfogható, átlátható, hiszen itt a Szász Károly utcától az Ősök teréig terjedő szakaszon végzünk aszfaltozási munkát, illetve itt, ami időben elnyújtja ezt a projektet, ez az, hogy az út alatt található a lépítményeket, elsősorban a csapadékvíz elvezető rendszert, azt teljesen újra kell építeni. Tehát ezért beszélünk itt egy 2-3 hónapos kivitelezési időszakról. A Szabadkai Szent Imre utca az egy sokkal összetettebb projekt, ugyanis ezt 3 ütemre kellett szednünk, hiszen nagyon nagy beruházási költségről beszélhetünk. Az első ütem az, amely az idei évben már részben elkészült, illetve elkészül. Ez a Szabadkai útnak a Szent József általános iskolától a katolikus templomig terjedő szakasza, illetve a Szent Imre utcai kanyar, amely gyakorlatilag a Köztársaság utcától a Vasboltig munkaügyi központig tart. Ez az első ütem, ez ami az idei évben elkészül, és itt aszfaltozunk. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát itt a sárga kő vagy a keramit az eltűnik. A második ütem lesz a katolikus templomnak a környéke. Ezt szeretnénk minél hamarabb, akár már a jövő évben megcsinálni. Itt azonban egy nagy különbség az, hogy végül az a kompromisszumos döntés született, hogy itt megmarad a sárga keramitkőt. Fel lesz szedve, új alapja lesz, és ez újra lesz rakva. Viszont a kerékpárosokra gondolva ennek az útnak a széle egy biztonságosabb csúszásgátló réteget fog kapni, de itt is megmarad a keramitkő. És ami a harmadik ütemet illeti, ez egy távlati cél, ez pedig az Árpád utca, ahol szintén még ugye sárga keramitkockák találhatóak. Ez a következő éveknek lesz egy fejlesztési célterülete. Ami fontos viszont, hogy mind a háromnak a tervezésével elkészültünk, tehát gyakorlatilag már csak a forráskeresés van hátra azoknál, amik nem készülnek el az idei évben.
Kettő dolog jutott eszembe, amire kíváncsi vagyok. Az egyik az, hogy azt mondtad, hogy a vízelvezetési rendszert is kell csinálni, itt ez az Ady Endre utcára vonatkozik. Most az akkor úgy kell elképzelni, hogy bizonyos útszakaszoknak nincs még a vízelvezetése meg, de a mellette lévő aszfaltos szakasznak már igen, vagy csak ezt így most be lesz toldva, hogy meg legyen oldva itt ezen a szakaszon ez?
Ugye hát, amikor vízelvezetésről beszélünk egy adott utca esetében, ugye két fontos dolog van, ugye maga a szennyvíz elvezetés, ugye ez a csatornázás kapcsán, ugye Kiskunhalas belterületén nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve mindenhol megtörtént. A másik, ami a nagyobb probléma, az a csapadékvíz elvezetés. Ugye ez a város egy jelentős részén zárt rendszerbe történik, egy elég elavult, de meglévő zárt rendszerbe, a másik pedig a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, hát ez a klasszikus értelembe vett árkokat jelenti. Most, ami nekem is megdöbbentő volt, amikor a pályafutásomat megkezdtem, hogy a belváros egyik legfrekventáltabb utcájában, az Ady Endre utcában se zárt, se nyílt csapadékvízelvezető rendszer nem volt.
Azért állott a víz akkor?
Azért állt ott mindig a víz, és gyakorlatilag ezért ment tönkre ez az út. Hát nyilvánvaló, hogyha már oda eljutottunk, hogy ezt az utat felújítjuk és parkolókat építünk, akkor nyilvánvaló, hogy nem hagyhattuk ezt így. Tehát ehhez kellett egy olyan rendszert is tervezni, hogy a csapadékvizet is el tudjuk innen vezetni. Emiatt indult ez, hogyha jártak arra a hallgatók, akkor láthatták, hogy egy elég komoly földmunkával, hiszen ezeket az alépítményeket el kellett helyezni.
A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy itt 3 ütemről beszéltél, ami a felújításokat érinti, akkor ez azt jelenti, hogy ez a sárga keramit kocka végleg eltűnik, kivéve akkor nyilván ott a katolikus templom, hát valószínűleg olyan műemlék megőrzési jelleggel ott kell hagyni, vagy hát azért is lesz, hogy megmarad?
Igen, hát ugye itt két egymástól jól elkülöníthető lobbycsoport volt a városba. Az egyik tábor azt mondta, hogy ez a sárga kő nélkül nem város a város, tehát az a település, ami egy kicsit is ad magára, ott azért kell lenni ilyen sárga kockának. A másik, vagy fogalmazok úgy, szekértábor pedig azt mondta, hogy amilyen messzire csak lehet, tüntessük el ezt a amúgy balesetveszélyes és idegesítő és futóműgyilkos építményt. Na most, hát ugye itt nekünk valamilyen döntést azért kellett hozni, ha már oda eljutottunk, hogy akkor ezt a városrészt megújítsuk, és ez a kompromisszumos döntés született meg végül is polgármester úr részéről, hogy akkor a katolikus templom környékét, ugye a Szent Háromság teret, azt hagyjuk meg egy ilyen, mondhatjuk így, hogy műemlék jellegű területként. Én alapvetően azt gondolom, hogy egyébként ez városképileg is egy megfelelő döntés, és talán a legfontosabb, amire utaltam, hogyha itt megfelelő alapozás lesz, és így kerül visszahelyezésre ez a sárga kő, akkor ez valóban egy esztétikus látvány is lesz. A másik pedig, hogy a tervező, ahogy említettem, külön gondolt a kerékpárosokra, tehát hogyha őket tudjuk valamelyest védeni az út két szélén, akkor azt gondolom, hogy ez így már tényleg egy jó megoldás lehet. Én egyébként sosem titkoltam, hogy én azok közé tartoztam, akik inkább eltüntették volna végleg ezeket a sárga köveket, de így ezt a kompromisszumos megoldást én is el tudtam fogadni.
Úgy gondolom, hogy az alapozással együtt már nem lesz futóműgyilkos az a terület, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy rendben van. Köszönjük az információkat, a Stranddal és a Csetényi Parkkal folytatjuk tovább, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és következik most a Strand és a Csetényi Parknak a felújítása. Itt már pályázati dologról van szó. Jelenleg hol tart, milyen ütemben ez a felújítási rész?
Ugye a Strandot és a Csetényi Parkot érdemes mindenféleképpen külön kezelni. Ugye nyilván területileg is elválik ez a két fejlesztés másfelől. Ugye a Csetényi Park esetében egy Európai Uniós pályázati forrásnak köszönhetjük, hogy itt a munkálatok el tudnak majd kezdődni, a Strandnál pedig ugye egy külön kormány döntésnek köszönhető a megkezdett fejlesztés. A fürdővel kezdeném, ugye itt a legfontosabb feladatunk az az volt a ciklusban, hogy a tulajdon viszonyokat rendezzük. Ugye az idei évben sikerült is ezt a feladatot végrehajtani, és ezáltal most már kijelenthető, hogy a fürdő területe az kizárólagosan közösségi tulajdonban van. Ugye ez azt jelenti, hogy az önkormányzaton kívül még a magyar államnak van valamekkora tulajdon része a területen. Ez ugye nagyon sokáig gátja volt itt bármilyen fejlesztésnek, és hogyha őszinték akarunk lenni, az állam sem szívesen támogat olyan fejlesztéseket, ahol a tulajdonviszonyok rendezetlenek, hiszen ezek a későbbiekben elég komoly problémát jelenthetnek. Ugye a tavalyi évben megszületett az a döntés, hogy 335 millió forintot kap Kiskunlasváros önkormányzata a fürdőfejlesztés előkészítésére. Ezt úgy döntöttünk, hogy két célra szeretnénk felhasználni. Az egyik az a elkészült koncepciók, látványtervek konkrét megtervezése. Itt egészen a engedélyes és kiviteli tervekig szeretnénk eljutni az első ütem tekintetében. A másik pedig egy új termálkútnak a megfúrása, amely egyfelől a mostani fürdő biztonságos működéséhez is elengedhetetlen. A másik fontos cél egy új termálkút esetében, hogyha itt fürdőfejlesztésről gondolkodunk, akkor ahhoz pedig egészen egyszerűen elengedhetetlen az, hogy legyen egy újabb, friss kútja a városnak.
Mielőtt a Csetényi Parkra rátérnénk, én egy dologra vagyok kíváncsi, ugye szerintem a hallgatókat leginkább az érdekli, hogy mikor lesz. De hát nyilván ebben a helyzetben nagyon nehéz itt időről beszélni, hogy mikorra lesz kész a felújítás. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a felújítás tervezése ez hogyan fog zajlani. Lehet majd az alatt is úszni, tehát hogy teljes bezárással, vagy valami részleges megoldással lesz, mert ugye ez nyilván hosszú éveket fog igénybe venni.
Igen, hát én azért érzem itt magunkat, mindenkit a városba kellemetlen helyzetben, mert ugye több mint 25 évig ugye ígéret szintjén szerepel csak a fürdő, és most, amikor tényleg rendelkezésre áll a forrás, és el tudunk indulni, ugye a legtöbbször mi is azt kapjuk meg, hogy hát ebből úgyse lesz semmi, éppen ezért próbálok én is itt különösen óvatosan fogalmazni. Ami biztos, hogy a tervezésre vonatkozó közbeszerzés hamarosan lezárul, ami azt jelenti, hogy szerződést fogunk kötni egy olyan tervező mérnök csapattal, akik terveztek már fürdőt, és el fogják készíteni a már említett engedélyes és kiviteli terveket. Nyilvánvalóan, amíg ez a tervezési munka zajlik, addig nyugodtan lehet a fürdőt használni. Ezzel párhuzamosan megindul az új kútnak a fúrása, Hát én vízépítmények fölépítésében nagy tapasztalatot nem szereztem, de én azt gondolom, hogy itt is különösebb probléma nélkül tud a jelenlegi fürdő működni. Ha tervezés lezajlott, akkor ezeket a terveket fogjuk majd benyújtani a kormány felé, és nyilván itt lesz egy újabb fontos mérföldkő, hogy ebből mit találnak majd támogathatónak, mekkora lesz az az újabb forrás, amelyet a városunk elnyerhet. Én szerintem a legnagyobb bizakodásra az adhatok ott, hogy kaptunk 335 millió forintot, hogy ezt a projektet elkészítsük. Én nagyon nehezen tudom azt elképzelhetőnek, hogy azt fogja mondani az állam, hogy akkor itt most megálltunk, készült egy új kút, meg a fióknak tervek, hanem nyilvánvalóan, hogy itt közös cél az, hogy ezt folytassuk, és a halasi gyógyvízre alapozva elkészüljön egy komoly beruházás.
Mi is ebben reménykedünk, hogy a kormány elkezdte a munkát, akkor folytatni is fogja. Nézzük a Csetényi Parkot, itt hogy áll a fejlesztés, és az EU-s pályázat alapján mi minden fog megújulni.
Ugye 2017-ben született meg az a döntés, hogy egy 900 millió forintos beruházás kapcsán egy gyógyhely fejlesztési projektet valósíthatunk meg a Csetényi Parkban. Nem olyan rég a kollégáimmal erről a projektről tárgyalva, csak azt a gondolatot megfogalmaztam, amit ide is most elhoztam, hogy én 2017-ben emlékszem, hogy amikor bejelentettük, hogy akkor a Csetényi Park fejlesztése elkezdődik, akkor a leggyakoribb kérdés az az volt a választópolgárok részéről, hogy oké, de hol van ez a Csetényi Park? Tehát, hogy tök jó, hogy csináljuk, csak hogy mondjuk már meg, hogy ez egyáltalán hol van. Na most nyilván 2 év eltelt, most már jogosan kérdezik meg, hogy oké, akkor hol tart ez a dolog. Ugye itt a legnagyobb probléma, amely összességében igaz a legtöbb pályázatunk esetében, hogy amíg a pályázatok elbírálása, előkészítése zajlott, ugye az építőiparban egy nagyon drasztikus áremelkedés következett be. Tehát hiába voltak akár konkrét terveink is, ugye ezeket teljesen újra kellett gondolni, figyelembe véve azt, hogy ugye plusz forrásokra már nem lehet számítani, egy nagyon komoly összeg azért rendelkezésre áll, tehát ebből kell valamit megvalósítani. Tehát sajnos voltak olyan projektelemek, nyilván nem a legjelentősebbek, amelyeket el kellett hagyni. Most tartott a Csetényi Parknak a fejlesztése, hogy a közbeszerzést megelőző ellenőrzésen esik át. Ugye itt akkora összegről beszélünk, hogy már önmagában az, hogy a közbeszerzési felhívás megjelenjen, ahhoz több hatóságnak is el kell ezt a kiírást fogadni. Nagyon bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy a nyáron ezeken az ellenőrzéseken át tudunk esni, és az idei évben lesz ide kivitelezőnk, és onnantól kezdve azért én azt látom, hogy manapság már ez a leggyorsabb folyamat, amikor a tényleges építkezések zajlanak, hiszen azért az építőipar mind a mellett, hogy rengeteget drágul, de azért fejlődött is annyit az elmúlt években, évtizedekben, hogy talán most már az a legkisebb munka egy projektnél, amikor valamit ténylegesen meg kell építeni.
Általánosnak mondhatod, egyébként ez egy ilyen rövid kérdés erejéig jutott eszembe, hogy az országban zajló felújítások, amik pályázatos formában zajlanak, az építőipari áremelkedések, illetve a szakember hiány miatt nehezítik a kivitelezést és a megvalósítást?
Erre a válasz nyilván egyértelműen igen. Itt ugye az a nehéz, hogy az adott műszaki tartalmat milyen szintre tudjuk visszametszeni, racionalizálni, hiszen nekünk egy adott műszaki tartalommal el kell indítani a közbeszerzést, nyilván indikatív árajánlatokat figyelembe veszünk, és reménykedünk abba, hogy az adott rendelkezésre álló forrásig fog érkezni ajánlat. Na most ugye, ha nincs, és azért jártunk már így néhány projektnél, ugye akkor el kell dönteni, hogy a meglévő különbözetet azt esetleg ki tudja gazdálkodni az önkormányzat, vagy kérjük a magyar állam segítségét, ugye az Európai Uniós projekteknél 15% erejéig van erre lehetőség és gyakorlat is. Én azt gondolom, hogy eddig ez különösebb problémát nem jelentett a projekteknél, volt, ahol az önkormányzat önerőből tudta finanszírozni a többletköltségeket, és van is olyan pályázatunk viszont, ahol már kértük a magyar állam segítségét.
Hát bízunk benne, hogy minden meg tud valósulni, ami jelenleg is pályázati szakaszban van, és látjuk majd az eredményeket, beszélgetünk tovább nem sokára, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést, most jön a Sóstó és az ott lévő pályázatok. Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgetünk most a részletekről. 2 pályázat is fut a Sóstó felújításával kapcsolatban, nézzük, hogy melyik mire vonatkozik.
Az első projekt, amivel kezdeném, ez a Sóstó víz utánpótlására vonatkozik. egy komplex vízügyi projektről beszélhetünk itt, amelynek a keretében a Felsőváros 53-astól keletre első részének egy jelentős részén összegyűjtjük a csapadékvizet, a Sóstó fölé egy ülepítő medencébe vezetjük azt, és innen próbáljuk valamelyest a Sóstó vízutánpótlásának a kérdését kezelni. Én ezt nagyon röviden úgy szoktam összefoglalni, hogy a városnak arról a részéről, ahol fölösleges a víz, elvisszük oda, ahol meg hiány van gyakran a vízből.
Ez egyirányú egyébként?
Igen. Ugye ennek a projektnek a kivitelezése ez megkezdődött, hogy a közbeszerzés lezajlott, szerződést kötöttünk a vállalkozóval, a munkaterület átadása megtörtént, és a jövő évre ez a pályázat ez el is készülhet már, tehát mi abba bízunk, hogy ha jövő nyár az hasonlóan csapadékszegény lesz, mint az elmúlt években, akkor ezt már kevésbé fogja a Sóstó megérezni. Tehát az első, és azt gondolom, a legfontosabb kérdést ezzel valamelyest tudjuk kezelni, hogy a Sóstóba legyen elég víz. Ja, a másik projekt, amely a Halasi Média és Kultúra Kft. Kezelésében van, ez pedig a Sóstó környezetének a megújítására vonatkozik. Ugye itt alapvetően a Sóstóra mi, mint rendezvény helyszínre gondoltunk és tekintettünk. Ugye itt korábban még a 90-es években egy 30 éves bérleti szerződést kötöttek a Sóstóra vonatkozóan. Erről egyébként nekem azt mondták ennek a ciklusnak az elején, hogy ez kőbe van vésve. Aztán tudtunk olyan tárgyalásokat folytatni, amelynek a kereteibe ezt a szerződést végül felbontottuk. Az ott található épületeket, amely nem az önkormányzat tulajdonába volt, visszavásároltuk. Tehát immár én azt gondolom, hogy minden akadály elhárult az erő, hogy ezt a projektet is végre tudjuk hajtani.
Tulajdonképpen úgy, mint a strand, tehát hogy akkor minden most már a...
Most már ugye a helyére kerültek az alapkövek, rendelkezésre áll a forrás, a kivitelező kiválasztása itt is már folyamatban van. Gyakorlatilag itt a projektnek a fő eleme az lenne, hogy a Sóstó partján található épületeket megújítsuk. Nyilván itt a vizes blokkokra, kiszolgáló helységekre gondolok, megújuljon a Sóstót körbevevő kerítés, legyen megfelelő világítás, színpad kiépítve. Tehát ha valaki ide akár egy rendezvényre, de akár csak egy sétára érkezik, akkor egy olyan környezet fogadja, amely méltó magához, a Sóstóhoz.
Egyébként a Sóstónak a jelenlegi felállása megmarad, tehát például arra gondolok, hogy az első részén lehet már strandolni, de lesz a horgászoknak saját része, tehát hogy ez egyébként ugyanígy marad a közeljövőben is.
Ezen egyelőre nem szeretnénk változtatni. Az nyilván a későbbiekben azért egy jogos kérdés, hogy egészséges állapot-e ez, hiszen ez egyszerre egy természetvédelmi terület, egyszerre egy horgásztó, bizonyos embereknek egy fürdőzési lehetőség, és ugye mi, ahogy említettem, azért rendezvényhelyszínként is tekintjük. Az én privát véleményem az, hogy elképzelhető, hogy vannak itt olyan részek, amiket esetleg le lehetne faragni, de azért látjuk azt, hogy a status quo az mindig egy nyugalmi állapotot is jelent. Én nem hiszem, hogy a következő években ebbe bele kell nyúlni, de érdemes azért a különböző felek között a párbeszédnek megmaradni, hiszen amíg ez az állapot fönnáll, addig a Sóstó az egy kicsit mindenkié kell, hogy legyen.
Itt is kompromisszumos megoldás kell, más nem lehet. Nagyon szépen köszönjük az információkat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.